Fenntartható Városok Podcast. Fenntarthatóság testközelből. Bartuszek Lilla műsora.
A Fenntartható Városok több mint zöld programsorozatának márciusi tematikus hónapja a települési energetika kérdéseit vizsgálja. Mai adásunkban az energetika helyi szintű kérdéseiről fogok beszélgetni szakértő vendégeimmel. Így sok szeretettel köszöntöm a stúdióban Szécsi Ilonát, a Magyar Energiahatékonysági Intézet projektmenedzserét, és Fedmeier Benjamint, a Schneider Electric ZRT fenntarthatósági vezetőjét. Sziasztok, köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívást.
Szervusz, üdvözöljük a hallgatókat.
Sziasztok.
Előző epizódunkban szakértő vendégeinkkel körbejártuk a települési energetika központi kérdéseit, nemzeti szintű szabályozást, Európai Uniós szintű ösztönzőket. Most viszont rátérnék a helyi szintű sajátosságokra. Ti a szakmátok során a mindennapi munkavégzésetekben hogyan látjátok, miért lehet egy város, egy település az energetikai kérdések középpontjában?
Akkor kezdem én. Szerintem a válasz az viszonylag egyszerű, hát városokban lakunk. Úgyhogy amikor az energiarendszerről beszélünk, akkor tehát hajlamosak vagyunk túlsúlyba helyezni a termelési oldalt, hogy hogyan termelik meg az energiát, hogyan kerül ez az energia a fogyasztókhoz. Keveset beszélünk arról, hogy hát ezek a fogyasztók tulajdonképpen az energiarendszernek a célpontjai. Tehát legyen szó akár lakosságról, akár vállalatokról, azért tipikusan ezek városba tömörülnek.
Igen, a másik dolog az épületenergetika. Ugye épületeinkhez kötődik az energia felhasználásunk 40%-a, a széndioxid kibocsátásunk 36%-a, és alapvetően a városokban van a legtöbb épület. Ugye itt nem csak az önkormányzatok tulajdonában van, de a lakosokra is elég nagy hatással vannak az önkormányzatok, hogy az épületeik energiahatékonyabbak legyenek.
Itt az elmúlt egy-másfél-két év azt gondolom, hogy energetikai szempontból azért eléggé tartalmas volt, és a közéleti kérdéseket erősen dominálta ez a témakör. Ti hogyan látjátok kifejezetten városvezetői, településvezetői oldalról, mennyire került ez a téma a figyelem középpontjába, hogyan érzik a városvezetők, mennyire érzik magukon ennek a hatásait, ennek az egész globális folyamatnak, hogyan csapódik mindez le a városokban?
Hát én azt mondanám, hogy nagyon. Nagyon sokan megérezték ugye a saját bőrükön ugye az energiaáraknak a drasztikus növekedését, és utána ugye az energiaáraknak a visszacsökkenését, ugye rossz szerződésekbe ragadtak be, de hogy a városok és ugye a városokhoz kapcsolódó épületeknek az energiafogyasztása, az bizony nagyon-nagyon megérezte ezt, ami történt az elmúlt egy-másfél-két évben az energiapiacon. Ugye ez a nagy különbség ugye a lakossági, a vállalat és az önkormányzati fogyasztók között, vagy városi fogyasztók között. Ugye a vállalatok, ők ugye ezt egy költségnek fogják föl, ugye megpróbálhatják áthárítani termékdíjban, megpróbálnak mindenféle kockázatmenedzsment stratégiákat, vagy energiabeszerzési stratégiákat kialakítani. Ugye a lakosságnál ugye egy erős védőhálót jelent, ugye a lakossági tarifáknak ugye a támogatása, akár gáz, akár áramról legyen szó. Az önkormányzatoknál viszont az a helyzet, hogy ugye egy adott szolgáltatást nyújtanak, a városok egy adott szolgáltatást nyújtanak, ugye ennek a díjazása, ez ugye adókon keresztül, helyi adókon keresztül történik, bizonyos esetekben egyéb díjakból, de alapvetően nagyon nehéz hozzányúlni a városoknak ugye a bevételi oldalhoz, és a kiadási oldalt pedig nagyon megérezték. Arról nem is szólva, hogy az Európai Uniós iránymutatásoknak ugye a magyar lefordítása is nagyon sokszor a városoknál csapódott le, tehát az azonnali energiacsökkentési célok azok itt jelentek meg, úgyhogy közben nem volt egy ilyen inkubációs idő, nem volt idő arra, hogy végrehajtsák azokat a fejlesztéseket egyébként, amik szükségesek ahhoz, hogy hosszú távú energiamegtakarítást érjenek el.
Igen, mindjárt vissza is fogunk térni majd kifejezetten arra a kérdésre, hogy milyen segítséget kapnak mindehhez a városok, de előbb még Ilonáé a szó.
Azt láttuk, hogy az önkormányzatoknál, mivel drasztikusan megemelkedtek az energiaárak, ezért ők elkezdtek tudatosan arra koncentrálni, hogy hol tudnak ezen spórolni. Ugye a nagyobb városoknál van energetikus, vagy olyan osztály, aki ezzel foglalkozik, és azt láttuk, hogy egyszerűen azok a beruházások, amik eddig úgymond nem térültek meg, most sokkal hamarabb megtérülnek, tehát belefogtak mondjuk uszoda korszerűsítésbe, gépészetnek a korszerűsítésébe. Az épületek megint egy picit ugye azért nehezebb dolog, hogy így hirtelen egy pillanat alatt elkezdem felújítani az épületeimet, főleg mert ezek sokszor akár a 45 előtti műemlékvédett házak, amik nem olyan egyszerűek, egyszerűen lehet felújítani, de mindenképpen azt látjuk, hogy az önkormányzatok tudatosan kezdtek el most már energiát spórolni. A Magyar Energiahatékonysági Intézet üzemelteti a Renopont egyablakos tanácsadó rendszert, ami energiahatékonysági, illetve energetikai felújítási kérdésekkel foglalkozik, és azt láttuk, hogy nagyon sok önkormányzat megkeresett bennünket. Egyrészt, hogy a munkavállalóit edukáljuk arra, hogy hogyan lehet az irodába megspórolni energiát. Tehát most már fontos lett, hogy mikor tekerem föl a fűtést, vagy hány fokra hűtöm, hogyha esetleg légkondicionáló van, hogy becsukom-e az ajtót, vagy nem csukom be. Tehát, hogy ezekkel a viselkedésváltozásokkal is nagyon sok energiát meg lehetett takarítani, illetve voltak, akik a lakosság körébe szerveztek rendezvényeket, hogy a lakosok hogyan tudnak viszonylag gyorsan hasonló viselkedésváltozással, vagy a konvektorok tisztántartásával, karbantartással energiát megspórolni. A lakosoknál pedig azt láttuk, hogy egy pánik tört ki, tehát rögtön, akinek följebb ment a rezsiszámlája, rögtön arra volt kíváncsi, hogy hogyan lehet ezen csökkenteni. Viszont azt is láttuk, hogy hirtelen a lakosoknál nem lett több pénz, tehát a komolyabb energetikai felújításokra nem voltak annyira nyitottak, tehát amikor egy kisebb beruházású intézkedésre még igen, de egy komolyabb energetikai felújításra még tömegesen nem láttuk az igényt.
Nagyon érdekes, amit mondasz egyébként, mert mi is hasonlót láttunk, tehát amikor megugrottak az energiárak, akkor hirtelen mindenki hívott minket, ugye mi hardware és szoftver megoldásokat, meg rendszereket gyártunk, amikkel azért komoly energia megtakarítás érhető el. Hirtelen nagyon sokan jöttek, cégek is, de egyébként városi szereplők és lakossági fogyasztók részéről is, vagy lakossági fogyasztókat kiszolgáló szereplők részéről is rengeteg igény jött, hogy azonnal hirtelen most azonnal meg kell spórolni energiát. És azt látjuk, hogy azért az emlékezete az viszonylag rövid egyébként. Azt mondanám, hogy tűnik az összes fogyasztónak. Tehát pont azok a programokra, amikről beszélsz, ugye ezeknek van egy 1-2 éves kifutású, ugye ki kell építeni a mérési rendszert, ugye meg kell nézni, hogyha városokról van szó, akkor a nagy energiafogyasztó hálózatok, tehát a távfűtés, víz, tömegközlekedés, városi közlekedés, de akár a lakosságról is beszélve, ezek a hosszabb távú beruházások, azért itt kell 1-2 év, tehát ugye mérni kell, megnézni, hogy hol lehet akkor megtakarítani, utána pedig megvalósítani a megtakarítási megoldásokat. De azt látjuk, hogy vagy mi azt látjuk egyébként, hogy kicsit így visszább hagyott a lendület. Tehát amikor így az árak kicsit visszacsorogtak, amikor rájöttek a lakossági fogyasztók, hogy hát benne lehet maradni ezekben a keretmennyiségekben, akkor már azt mondanám, hogy kicsit a lelkesedés az alább hagyott.
Hát ez volt egy pánikszerű reakció, amiről az előbb Irana is beszélt.
És a mérés az mennyire lett elterjedt? Tehát, hogy most arra gondolok, hogy például a Mehinek van egy vállalati partnere, aki szintén energiamenedzsmenttel foglalkozik, és már az nagyon sok önkormányzatnál hasznos volt, hogy ők rendszerezik az energiaszámlákat, akár van olyan szolgáltatásuk, hogy órás adatokat lekérnek, ezekből valamilyen elemzés készítenek. Sokszor kiderült, hogy a gondok rosszul állította be péntekenként, és hétvégén fűtött az épület, és hétköznap meg le volt tekerve, tehát hogy tényleg alapdolgokat nem figyeltek önkormányzatok, és arra gondolok, hogy ha elkezdtek mérni, akkor ezt talán nem vették vissza mostanában, vagy...
Azt mondom, hogy aki elkezdett mérni, ott van előrelépés, de nem mindenhol történt meg a mérőrendszer kiépítése. Szerintem az maga egy nagy lépés volt egyébként, hogy elkezdték figyelni. Tehát ugye valamilyen mérés mindenhol van. Maga az, hogy elkezdték figyelni egyébként, hogy mennyi is a fogyasztás, gyakrabban ránézni a termosztátra, ezek nagyon sokat számítanak, de nyilván nem tudják pótolni azt, amikor automatikus mérőrendszerek és monitoring rendszerek vannak kiépítve.
Hát ugye alapvetően azt gondolom, hogy itt a lépcsőfok talán ott van, hogyha elkezdődik a mérés, akkor utána valóban alkalmazásra kerülnek olyan megoldások, amelyek egyébként segítik az energiahatékonysági átállást. Ebben egyébként nektek mi a tapasztalatotok? Ugye te is említetted, hogy vállalati partnerekkel is dolgoztok. Mennyiben jelent meg mondjuk a piacon masszívabban ez az ág, és mennyire jelentek meg itthon is mondjuk olyan megoldások, akár digitális megoldások, akár mondjuk ugye az épület digitalizáció terén olyan új innovatív ötletek, amelyek segítik mondjuk a városi szereplőket?
Én azt mondanám, hogy nem is arról van szó, hogy új innovatív ötletek jelentek meg, hanem a már meglévő megoldásokat hirtelen sokan felfedezték. Tehát itt azért itt létező megoldásokról van szó, mérési megoldásból is van olyan, ami az egész elosztóhálózatot tudja mérni, de van olyan is, hogy milyen sima végponti fogyasztót egy lakásban tud mérni. Itt okos otthon megoldásokról van szó, okos konnektorok. Tehát okos konnektorok is vannak, amik tudják mérni a fogyasztást. Vannak kis power tagek, amik tudják mérni egy adott kis megszakítón keresztül folyó fogyasztást. Ezek létező megoldások, ezeket felfedezték azért, én azt látom. Inkább pontszerű javításokat látok egyébként, mint átfogó mérőrendszer képítéseket, bár ezek is vannak, ezek inkább ipari szereplőknél, vagy nagyobb vállalati szereplőknél.
Igen, én az önkormányzatoknál azt látom, hogy az épület korszerűsítés az tényleg egy olyan komoly beruházás, hogy nem újdonság a technológia, tehát ők is tudják, hogy ki kéne cserélni a nyílászárót, hőszigetelni kéne, a fűtés kéne korszerűsíteni, de egyszerűen olyan nagy a finanszírozási igénye, hogy azért ebbe lassabban vágnak bele. És azt gondolom, hogy akár a támogatási rendszernél meg nem mindig érzik azt, hogy energetikai előírás lenne, vagy ugye akár ez a 100%-os visszanemtérítendő támogatás sem mindig a felé tereli őket, hogy a leggyorsabban megtérülő, vagy a legjobban megtérülő beruházásokat részesítsék előnybe. Szóval ez az épületenergetika azért egy nehezebb dió.
És egyébként hova tudnak fordulni például segítségért a városvezetők? Ugye például mi is nagyon sok városvezetővel, településvezetővel találkozunk napi szinten, és szinte az egyik első kérdésük mindig az, hogy hol tudnak ezekről a kérdésekről bővebben informálódni. Mert nagyon sokszor, ugye pont ezek az említett akadályok, miszerint ugye mondjuk nagy a beruházási költség, azért alapvetően mondjuk megfelelő pályázatok ismeretével, megfelelő szakmai támogatással azért nyilván könnyíthetőek ezek a folyamatok.
Szintén egy nehéz kérdés, a nagyobb városokban ugye vannak energetikusok, de már akár a közepes városokban sincsenek. Szoktuk őket arra ösztökélni, hogy több település fogjon össze, és vegyenek föl egy energetikust, abszolút megéri az árát, vagy egy jó befektetés. A renopontok ők alapvetően lakossági ügyfeleket szolgálnak ki, mert erősen gondolkozunk, hogy önkormányzatok felé is kellene nyitni, tehát érezzük az igényt, de hogy ez tényleg egy nagy falat, tehát másféle finanszírozási lehetőségeik vannak, másféle közbeszerzési eljárásba kell kiválasztani ugye a kivitelezőt, tehát azért ez másképp működik. Hát a mérnökkamara, aki még ugye egyrészt lakosságnak is ad ingyenes tanácsot, vállalkozásoknak is, én azt gondolom, hogy talán ők valamennyire tudnának az önkormányzatoknak is segíteni, nem tudom, hogy mennyire vannak azért erre a speciális szegmensre felkészülve.
Én azt mondanám egyébként, hogyha nagyon egyszerűen akarnám megfogalmazni, mondhatnám azt, hogy jöjjenek hozzánk, de itt ez nem a reklámnak a helye. Inkább azt mondom, hogy bármelyik olyan céghez egyébként, ami ilyen megoldásokkal foglalkozik, ott a tudás megvan. Tehát ez a tudás, hogy milyen rendszerek elérhetőek, milyen megoldások elérhetőek. Tehát a technológiai kérdésekre szerintem örömmel válaszol bármely cég, amilyen ilyen rendszerek fejlesztésével, vagy értékesítésével, vagy telepítésével foglalkozik. És azért ezt a hármat mondom, mert hogy rengeteg, tehát alapvetően látni kell, hogy a végponti energia megtakarítás az egy komplex kérdés. Tehát itt gyártók, beszállítók, értékesítők, telepítő partnerek, tanácsadók együtt dolgoznak. Úgyhogy ez a tudás, ez ott van, meg kell kérdezni azokat, akik értenek hozzá. A pályázati kérdés az egy nagyon másik dolog, de azt gondolom, hogy itt pedig vannak specializált tanácsadó cégek, akik a pályázatokkal kapcsolatban tudnak tanácsot adni. Nyilván azok a piaci szereplők is szívesen adnak tanácsot, akik az eszközöket gyártják, a technológiai beszállítók, de én úgy tudom egyébként, hogy erre voltak dedikált pályázatok egyébként, ugye a fenntartató települési fenntartott energiatékonyságot, most nézek rá, talán ti jobban tudjátok, ugye itt konkrétan a fenntartatósági tervnek az elkészítésére lehetett pályázni több körben is.
Uh-huh. Illetve nekem most ez a brüsszeli EUCF pályázat jut még eszembe, ami szintén az előkészítést a épületenergetikai terveknek az előkészítését finanszírozta meg.
Igen, igen, erről az előző epizódunkban bővebben beszéltünk is itt a Magyar Fejlesztés Ösztönző Iroda szakértőivel, és picit még, hogyha visszamegyünk a beszélgetés elejére, ugye mind a ketten említettétek bizonyos kontextusban alapvetően mondjuk a hazai infrastruktúra hálózat állapotát, ami ugye nyilván nagy mértékben kihat az energetikai helyzetre és a korszerűsítési igényekre. Alapvetően, hogyha jellemezni kellene a hazai infrastruktúra hálózatot, akkor ti ezt hogyan tennétek meg?
Hát ha az infrastruktúrába az épületeket is beleértjük, akkor a hazai lakóépületállomány elég rossz állapotban van. Tehát itt mondjuk 840 ezer kádárkockáról beszélünk, ami 4-5-ször több energiát fogyaszt, mint egy korszerű épület. De a középületeink is leginkább a gyenge kategóriába sorolhatóak. Tehát itt abszolút nagy energiamegtakarítási potenciál van, és azt gondolom, hogy az önkormányzatok tudnának hatni a lakosokra, ugye elsősorban információ adással, illetve szemléletformálással, tehát még mindig nagyon sokan nincsenek tisztában az energiahatékonyság előnyeivel, amit szoktunk mondani, hogy ez nem csak rezsi kérdés, hanem egészségügyi kérdés, mert megszűnik a penész, az ingatlan értéke nő, tehát rengeteg olyan szabályozhatóvá válik a fűtés, biztonságosabb lesz, tehát nagyon-nagyon sok előnye van azon túl, hogy kiszámolom, hogy mennyi a megtérülési idő, és akkor egy hőszigetelésnél azért egy picit hosszabb, mint amire számítok, de hogy tényleg rengeteg más előnye van, komfort, esztétika, tehát ezekbe a szemléletformálásokba tudna szerintem az önkormányzat segíteni, illetve az információadásban, tehát amikor a lakosok akár be is látják, hogy ez fontos, akkor is meg vannak akadva, hogy milyen pénzügyi lehetőségek vannak, kik az ajánlott szakemberek, és hát ebbe tudna a Renopont egy önkormányzattal együtt segíteni. Szóval azt gondolom, hogy itt az épület energetikában hatalmas potenciál van, és hogyha még beleteszem a társasházakat, akkor azt hiszem, hogy mindenki érti, hogy egy társasháznál még sokkal bonyolultabbak a kérdések, tehát nem csak a műszaki kérdések, de hogyha esetleg a műszaki intézkedéseknél kijönne egy jó sorrend, akkor ez a pénzügyi megvalósíthatóságnál biztos, hogy fölborul, és utána a lakógyűlésen borul föl harmadszorra, amikor valaki mégsem úgy szeretné, és hogyan lehet meggyőzni, és hát a társasházaknál is nagy a felújítási igény.
Amikor infrastruktúráról beszélünk, én most próbálok az energetikai infrastruktúrára koncentrálni. Azt gondolom, hogy azért külön kell választani, van a villamos elosztóhálózatnak az infrastruktúrája, itt a városokat leginkább ugye a kis feszültségű elosztóhálózat érinti. Azt gondolom, hogy itt vannak ennek a hálózatnak hiányosságai, vannak erősségei is. Hogyha a társasházakról beszélünk, ugye amikor a telek határon bemegy már az áram, ott azt gondolom, hogy ott vannak gondok, főleg a régebbi társasházak esetében, tehát hogy ott nem történt meg egyébként a társasházi villamos infrastruktúrának ugye a megfelelő fejlesztése. Ez ugye akkor okoz gondot, hogyha mondjuk ott napelemet akarnak telepíteni, ne adj Isten egy autótöltőt, vagy okos megoldásokat, illetve van a másik infrastruktúra, ezek még inkább a helyi infrastruktúrák, ugye az elosztóhálózata ez inkább nagyobb területi egységeken működtetett, tehát itt vannak engedélyesek. A helyi infrastruktúra, a víz, távhő, azért ezeknek a vizibilitása, mi úgy látjuk, hogy viszonylag alacsony. Ami azért probléma, mert hogy ezek azok az elosztó rendszerek, ezek azok az infrastruktúrák, ahol viszonylag egyszerű módon nagy megtakarítást lehetne elérni, és ez ugye aztán a nap végén ugye visszacsorog vagy a városhoz, vagy a lakossághoz. Amiről beszéltél, hogy a lakossági végponti fogyasztóknak az infrastruktúrája milyen állapotban van, egyetértek azzal, amit mondtál, ott is alacsony a vizibilitás, viszont ezt azért tipikusan ugye azért a végponti fogyasztóknak kéne megoldani, tehát ugye a társasháznál is, a társasház nem tudja meg, nem, tehát azt meg tudja oldani, hogy egészen a lakásokig rendben legyen a hálózat, az, hogy már bent az ajtó mögött mi történik, az azt gondolom, hogy minden fogyasztónak ugye a saját felelőssége. A városok abban tudnak segíteni egyébként, hogy olyan programokat indítanak, amikor felhívják a figyelmet arra, hogy itt bizony lehet mit tenni, vagy egyébként támogatást is tudnak erre nyújtani. Itt azért nagyon jó példák voltak az EKR kapcsán, ugye izzócsere programok, tehát olyan egyszerű megoldások, amiknek nagyon gyors a pénzügyi és az energetikai megtérülése is. És hát még egyetlen dolgot elfelejtettem, jaj, nagyon fontos dolgot elfelejtettem mondani, ugye a hőszivattyúk. Ugye azért, amikor energia hatékonyságról beszélünk, akkor a hőszivattyúk mellett nem lehet elmenni, ugye egy gáz tüzeléses megoldáshoz képest ezeknek akár négyszeres hatékonysági szorzója is lehet. Azért a szükséges kapacitás az nagyon sok helyen elérhető, van, ahol nem érhető el, ezért aztán még inkább felértékelődik az, hogy a végpontokon legyen egy olyan megoldás, ami a teljesítményt megfelelően szabályozza, tehát akkor fogyaszt mondjuk a hőszivattyú, amikor van megfelelő kapacitás, akkor tölt az autótölt, amikor van megfelelő kapacitás. Ezt mi szoktuk mondani, ez kisimítja egyébként, vagy egyenletessé teszi a terelést, hogy a legtöbbet lehessen kiűzni a már létező infrastruktúrából.
És ugye eddig specifikusan egyes településekről, egyes városok lehetőségeiről beszélgettünk. Záró kérdésként én kitérnék arra is, hogy hogyan tudnak a települések egymással együttműködni ezekben a kérdésekben. Ugye relatív új fogalom az energiaközösség, hogyha lehet ezt mondani. Mennyire nyitottak az egyes települések, hogy ezeket a kérdéseket ne pontszerűen próbálják meg megoldani, hanem alapvetően az egymással, akár különböző módon partnerségben lévő települések ilyen téren is együttműködjenek?
Hogy kezdjem én? Szerintem a legjobb dolog, ahogy együtt tudnak működni ezek a városok, mi nálunk azt szoktuk mondani a céges irányelvünk, ez a Copy with Pride. Tehát ha azt látjuk, hogy valaki valamit jól csinál, akkor büszkén le lehet másolni. Tehát nem szégyen, az nem kell újra felfedezni a kereket, vagy a spanyol viaszt. Ha azt látom, teszem azt, és most tényleg véletlenszerűen mondok városokat, mondjuk Pécset én azt látom, hogy Győrben megcsináltak valamit, és az jól működik, akkor meg kell csinálni. Úgyhogy szerintem ez a legegyszerűbb. Minden más kooperáció az ennél bonyolultabb tulajdonképpen.
Nekem is pont ez jutott eszembe, hogy egymástól tanuljanak, és pont a LED csere programmal kapcsolatban jutott ez eszembe, ahol a SZIEP Győrben indította el a programot, ami nagyon sikeres volt, és most már gyakorlatilag az egész országban lemásolták. Egyébként erről az energiahatékonyság kötelezettségi rendszerről lehet, hogy érdemes egy-két szót mondani, mert azt gondolom, hogy ez egy jó lehetőség lehet a városoknak, amit még nem igazán használtak ki. Ez ugye egy olyan 2,5 évvel ezelőtt bevezetett rendszer, ahol az energiaszolgáltatók, illetve kereskedők minden évben kötelezően meg kell, hogy takarítsanak energiát a végfelhasználónál. És ha ezt nem teszik, akkor egyfajta büntetést kell fizetni, tehát ők mindenképpen erre vannak kényszerítve. És azt látjuk, hogy eddig azért legalább 90%-ban ipari beruházásokat hajtottak végre. Nagyon-nagyon-nagyon kevés lakossági, illetve én úgy tudom, hogy önkormányzatnál sem olyan sok, a lecsere izzó program az pont egy önkormányzatnál végrehajtott energiamegtakarítási intézkedés volt, illetve a háztartási gépcsere program szerintem az is most már kezd úgy bontogatni a szárnyát, ez is EKR-be elszámolható lehet, illetve mi azt gondoljuk, hogy akár a szociális bérlakások felújításához lehetne használni az EKR-t, vagy a középületek felújításához, tehát hogy nagyon-nagyon sok potenciál van ebben. Értjük az energiaszolgáltatókat, hogy először a könnyebb ellenállás felé mennek, és nagy-nagy ipari beruházásokat finanszíroznak meg, ahol kevesebb az adminisztráció, de azt gondolom, hogyha ennek is kialakulna valamilyen protokollja, akkor ezt már könnyebben másolnák le a többi önkormányzat, illetve még az együttműködésről, ezek a kistérségi együttműködések jutnak eszembe, és nemrég adtunk be egy pályázatot, ahol két önkormányzat volt a konzorciumi partner, az egyik egy budapesti kerület, a másik viszont egy dunántúli kisváros, aki önmagába kevés lett volna, és azért ő a környéken lévő kisebb településekkel együtt pályázott. Ugye itt is egy olyan szolgáltatás kialakításán gondolkozunk, ahol önkormányzatoknak adnánk energetikai tanácsot, és hát itt a kisebb települések mindenképpen összefogva tudnának ebben részt venni.
Sőt, egyébként, tudom, hogy szűken vagyunk az idővel, de még itt egyetlen gondolat. Messzebb menve egyébként egymáshoz, ugye földrajzilag közel lévő települések esetén például abszolút adott egy napelemes rendszernek a telepítése, tehát ugye a nap nem minden ott, nem mindenhol süt ugyanúgy, nem mindenhol van hálózati kapacitás arra, hogy ott rákapcsolódjon egy telepített napelemfarm, de össze lehet állni településeknek, lehet építeni egy nagyobb napelemet, és aztán szépen szétosztják a termelést.
Én azt gondolom, hogy a mai beszélgetésből egyértelműen körvonalazódott, hogy az energetikai kérdések kulcsterületei a települések és a városok, és hogy nem csak megfelelő tervezésre, hanem olyan megoldásokra is szükség van, amelyek ebben segítik a városvezetőket. Ezek a megoldások már rendelkezésre állnak, nyilván el kell, hogy jussanak a megfelelő végpontokhoz. Én ezzel szeretném megköszönni a beszélgetést mai beszélgető partnereimnek, Szécsi Ilonának, a MEHI projektmenedzserének, és Fedmeier Benjaminnak, a Schneider Electric ZRT fenntarthatósági vezetőjének. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok.
Köszönjük szépen.
Köszönjük a lehetőséget.
Nektek pedig szeretném megköszönni, hogy ma is velem tartottatok, tegyetek így legközelebb is, amikor a települési energetika üzleti megoldásairól fogunk beszélgetni. Sziasztok!
Bartuszek Lilla műsorát a Fenntartható Városok podcastet hallottátok. További tartalmakért látogassatok el weboldalunkra, és kövessetek minket a közösségi médiában is.